Kegyelem és békesség, adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az ő szent fiának, az Úr Jézusnak a megismerésére. Amen. Még egy igével köszöntöm a gyülekezetet, amely kapcsolódik az ige hirdetéshez is. A 20. Zsoltár 8. verse így hangzik. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat, emlegetve, dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét hívjuk segítségül. Amen. Énekeljük fennállva, szeretett testvérek, a 133. Zsoltárt. Bibliaolvasó kalauzunk szerint ez a napi kiírt Zsoltár. 133. Zsoltárunknak csak egy verse van az énekeskönyvben, a Bibliánkban több is. Ennek első versét énekeljük. Jöjjünk, szeretett testvérek, fohászkodjunk. Szent háromság, egy örök, igaz Úristen, kérünk, áld, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, kérünk, nyisd meg a mi szívünket, kérünk, te prédikáltasd a te szent igédet. Ámen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom, heti egyik ige szakaszunkból, a Királyok első könyve 18. részéből, a 19-től kezdődő ige szakaszból a Kármel-hegyi történetet. Helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Illés így szólt a királyhoz, Áhábhoz. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Kármel-hegyre egész Izraelt, meg Baál 450 profétáját, Aserá 400 profétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Akkor elküldött Áháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármel-hegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek, én maradtam az Úr egyetlen prófétája, Baál prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják föl, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én se gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Illés ezután így szólt Baál prófétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen, és hívjátok segítségül Istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül hívták Baál nevét. Így szólongatva őt reggeltől egészen délig. Ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben azután Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő, talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal, dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával rémületbe estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött válasz, nem felelt és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, gyertek ide hozzám. Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ, a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint, Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatokra meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg. Megtették harmadszor is, úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt, az egész nép arcra borult, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta, ragadjátok meg a Baál prófétáit, senki se menekülhessen el közülük, és megragadták őket, Illés levitette őket a Kizon patak mellé, és ott lemészárolta őket. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, adja, hogy ma is ő hirdettesse közöttünk. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szent háromság, egy örök igaz Isten, áldunk, magasztalunk, és dicsérünk, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy itt lehetünk, ahogy énekeltük a Zsoltárban, ímé mi jó és mi gyönyörűséges együtt lenni a testvérekkel, fiatalok, idősebbek, családosok és gyermekek. Ez a legnagyobb ajándék, hogy a te néped tagjai vagyunk, a te gyermekeid és egymásnak testvérei. Áldunk és magasztalunk, hogy van itt néped több mint 100 éve, hogy így épült fel ez a templom, és így újulhat meg most ez a templom, éppen a mi időnkben, és köszönjük, Urunk, hogy így imádkozhatunk, hogy te adj itt népet a további évszázadban is, ameddig csak te tartod ezt a világot, és akarod, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy általunk terjedjen ki a jó hír, hogy növekedjen itt a te néped, a te igéd által, a te lelked által. Kérünk, hogy áld meg és használd föl így ezt a mai vasárnapot, a mai igehirdetést is. Kérünk, hogy áld meg így mindannyiunk szívét, akik itt vagyunk, áld meg azokat, akik a közvetítésen keresztül hallgatják majd. Imádkozunk, Urunk, azokért a családokért, akik a héten temették a szeretteiket. Kérjük, hogy Te vigasztald őket, és könyörülj, hogy hozzád jöjjenek, és benned kapjanak megerősödést. És imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, idősekért, fiatalokért, édesanyákért. Kérünk, hogy erősítsd, gyógyítsd őket, Te adj erőt a betegségükben. És imádkozunk a szabadságon lévőkért, imádkozunk mindazokért, akik már régen voltak itt a gyülekezetbe. Kérünk, Te gyűjtsd össze a Te népedet, és imádkozunk, Urunk, a következő gyülekezeti hetünkért. Kérünk, hogy újból és újból Te újíts meg a Te igéd által, és áldunk azért, hogy ez a mai vasárnap is ennek csodálatos alkalma lehet. Dicsőítünk és magasztalunk, drága gondviselő, mennyei jó atyánk, drága szabadító Jézus Krisztusunk, és Szentlélek, Úristen, aki megszentelsz és megszólítasz minket. Amen. A barna énekeskönyvet elővéve, szeretett testvérek, 618-as dicséretet keressük ki. Lehet, hogy ránézésre nem annyira ismerős, de egy ismert népdal dallamára énekeljük, úgyhogy biztos mindannyiunknak azt lesz. 618. dicséretnek az első két versét énekeljük. Hallgassuk meg fennállva, szeretett testvérek, azt az egy verset, amelyet ki szeretnék emelni az előbb felolvasott igeszakaszból, tehát Királyok első könyve 18. részének a 37. verse így szól. Ezt imádkozza Illés. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy Te az Úr vagy, az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Foglaljuk el helyünket. Szeretett fasori gyülekezet, olimpiai lázban égünk, vagy ég ez az ország, úgy gondolom. Talán olyan közvetítéseket is megnézünk, amit máskor nem szoktunk. Bizonyosan, folyamatosan figyeljük a híreket, hogy éppen hol tartunk, Ezen a héten találkoztam valakivel, egy számomra nagyon kedves valakivel, aki köszönt, és az első kérdése az volt, hogy tudod a mai eredményeket? És azonnal sorolta nekem. Nos, így szólított meg engem ez a ige, amelyet fölolvastam, mert ebben az igében is egy hatalmas, csodálatos győzelem van előttünk. Mint ahogy sok-sok győzelemnek örülhettünk ezen a héten is a mi magyar sportolóinktól. Ugye a Bibliától egyáltalán nem idegen a különböző sport jelképek, Pál apostol nagyon-nagyon sokat használja az ő ige hirdetéseiben a sport jelképeit, elsősorban a futást és az ökölvívást, bizonyosan azért is, mert abban az időben szinte mindegyik nagyobb városban csarnokot építettek, sportolásra alkalmas csarnokot, így volt Korintusban, Efézusban, Tarzusban is, ahol Pál apostol felnőtt, és a görögöktől átvették a rómaiak a olimpiai játékokat, talán nevezhetem így őket, és egyértelmű volt, hogy ezek mindennaposak voltak az akkori emberek életébe, és Pál apostol ezeket átvette az ige hirdetésébe. És olyan csodálatosan olvashatunk róla, hogy ír, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő célt, hogy úgy fussunk, hogy az becsületes küzdelem legyen, hogy úgy öklözzünk, hogy nem a levegőbe vágunk össze-vissza, hanem ismerjük az ellenség szándékait, készüljünk fel az ellenség támadásaira. Tudjuk, hogy aki beér a célba, az koszorút nyer. Sok-sok csodálatos jelkép van ezzel kapcsolatban Pál apostoltól. Olyan jó lenne most itt a olimpiai játékoknál végig gondolni így a mi hívő életünket, hogy bizony egyfajta sportküzdelem, amit vívunk mindannyian, hiszen ugyanígy az a cél, hogy beérjünk a célba, az a cél, hogy nemes harccal érjünk be a célba, az a cél, hogy mindvégig kitartsunk, az a cél, hogy győzzünk, és az Úrtól elkészített koronánk van ezzel kapcsolatban, és hát nagyon egyértelműen tudjuk mindannyian, hogy a támadás, az ellenség ott van körülöttünk. Hogy sokféle a támadás, akár a kísértőtől, akár a világtól, akár a testünkön keresztül, ez egy folyamatos küzdelem, amelyben járunk. Nos, a felolvasott ige szakaszban, szeretett testvérek, egy csodálatos győzelem van benne. Ebben az ige szakaszban is nyilvánvaló a két ellenfél felállása. Látjuk, ki kivel küzd, és nyilvánvalóan elhangzanak a játékszabályok, hogyan kell ezt a menetet levezetni, és hát meghívattak még az egész küzdelmet végig nézők is, mondhatnánk így, hogy tele van a sportcsarnok, nem úgy, mint a mostani olimpián, hiszen ott van az egész Izrael, ott ül a lelátókon, és nézi, hogy mi fog történni, hogy ki fog győzni. És hiszen így helyezte a szívemre Illést, akivel kapcsolatban itt most három olyan dolog helyeződött a szívemre, bizonyosan többet is lehetne, hogy mit látunk az ő életében, ami ezt az egész helyzetet győzelemhez vitte. Mi az, amiben ezen keresztül bennünket is erősíteni akar az Úr a mi harcainkban, a mi futásainkban, a mi küzdelmeinkben, hogyan lehet győzni a hívő embernek, mi a győzelem alapja. Az első, amit Isten szívemre helyezett, az az, hogy Illés egyértelműen látja, tudja, hogy Istennel, az ő urával többségben van. Hogyha emberi szemmel nézzük ugye ezt a történetet, akkor egy nagyon-nagyon furcsa számítást láthatunk. Itt van 450 Baál próféta, 400 Asera próféta, és emberi szemmel nézve ott van velük szembe Illés. Micsoda felállás ez, micsoda küzdelem ez. Ezt látták mondjuk azok, akik akkor ott ültek a lelátón, és akik csak a szemeikkel néznek, mert ezt láttuk, hogy ide jutott Isten népe, hogy csak a szemével látott és a szemével nézett. Azonban aki tudott többet látni, tudott a hittel nézni, aki a teljes képet látja, mint ahogy nekünk is ez megadatik, hogyha látjuk nem csak a láthatót, hanem a láthatatlant, az Isten országát, Isten megnyitja előttünk, akkor láthatták azt, hogy ott van az Úr Illéssel. És Illés azért mert odaállni, azért merte így elmondani a játékszabályokat, azért merte őket kihívni erre a harcra, erre a kiállásra, mert tudta, hogy az Úr ővele van. Egy dallasi teológiai professzornak az írását olvastam, és ő azt írja, csodálatos matematika van itt. És ezt írja, mi emberek a számok bűvöletében élünk, mégpedig általában az összeadás szerelmesei vagyunk. Isten azonban mindig a szorzás mellett van. Mert ugye mi emberek maximum így tudjuk ezt megszámolni, hogy 850 az egy ellen. De ez a csodálatos, hogy Isten, ha ott van, ha Isten vele van, ha Isten indítja Illést, akkor milliószor több van vele, mint ő velük. Ma reggel, szeretett testvérek, együtt voltunk ima közösségen, összesen heten. És miért is mondom ezt? Hiszen, amikor ugye kiáll oda Illés, akkor mit csinál legelőször? Imádkozik. Segítségül hívja az élő Isten nevét. Együtt voltunk heten, ezen a mai reggeli imaközösségen, ahova mindenkit mindig szeretettel hívunk, várunk, gyülekezeti imaközösség. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy 7 olyan ember, akinek nincsen önmagában hatalma, ereje, mindazokért a dolgokért, amikért imádkoztunk, akár mondhatnánk így is, hogy 7-0 azzal kapcsolatban, hogy mi itt hegyeket tudnánk megmozdítani, de oda a 7-0-ához Isten elé írja az ő számát, amikor mi imádkozunk. Elé ír egy 1-est, hogyha arra gondolunk, hogy egy örök és igaz Isten, vagy elír egy 3-ast, ha arra gondolunk, hogy Szent Háromság örök Isten, vagy elír egy 7-est, mint a teljesség száma, és akkor már is 10 millió, 30 millió, 70 millió. Ilyen az Isten szorzása. És ennyire alapvető szükség az, hogy mindent mindig imádsággal kezdjünk. Illés is imádsággal kezdi, és ebben az imádságában megvallja, hogy te vagy Uram. Te vagy Uram, akinek ez a helyzet nem lehetetlen, te vagy Uram, aki már győztél, te vagy Uram, aki mindennél hatalmasabb vagy. Nagyon sok szeretettel ajánlom minden testvérnek a Kurzió című nagyon jó megújító kis hétvégét, akik esetleg nem tudtak a gyülekezeti hétre elmenni, menjenek el ezenben az évben egy kurziós hétvégére. Nos, a kurziónak az egyik alapjelmondata, ami engem nagyon megszólított, amikor először ott voltam. Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. Mindig ez a nagy kérdése a mi életünknek, mindig ez a nagy kérdése a mi győzelmeinknek, hogy ezt én hiszem, hogy így látom, így vallom, hogy így tekintek az én Uramra, hogy ilyen az én Uram. Erről énekeltünk eddig az énekekben is, hogy kinek látom őt. És már a múlt vasárnapi igehirdetésben is erről volt szó, és ehhez kapcsol, ezt erősíti újból az ige mi bennünk. Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. És nyilvánvalóan ehhez az is nagyon alapvető és nagyon szükséges, hogy Illés nem a maga feje után megy. Nem úgy megy, hogy kigondol valamit, hogy ez jó lenne, és hát lehetőleg te, Isten, ezt áld meg. Mert hát mi más dolgod lenne, mint az én gondolatomat megáldani. Nem. Illés egész más, hogy élt. Úgy élt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, és ha te küldesz, akkor tudom, hogy veled abszolút többségben vagyok. Illés történeténél végig, ahogy olvassuk a fejezeteket, mindig minden dolga ezzel kezdődik, hogy és szólt az Úr. Szólt az Úr, és amit szólt, azt tette Illés. És éppen ezért tudta, hogy nem a maga erejével kell menni, tudta, hogy nincs egyedül, még akkor is, hogyha abszolút emberileg reménytelen az a felállás. Illés nem úgy gondolkozott, mint a mai ember többsége, aki körülbelül úgy képzeli el Istent, és talán azért ide illik ez a kép, hiszen szemben állnak a bálványban hívők, olyan sok embernek ilyen bálvány hite van, úgy képzelik Istent el, mint egy dzsint, mint egy személytelen erőt, akinek az a dolga, hogy az ő erejével jöjjön, amikor én gondolom, de különben majd, hogy mit gondolok, az az én dolgom. Illésnél abszolút ezt látjuk, hogy mindenben az Isten vezetését kérte, és ha azok nehéz helyzetek is voltak, mert nagyon nehéz helyzetekbe is vitte Isten őt, tudta, hogy bátran léphet, még ha ott nem is látja az utat, nem is látja a hidat, átmegy azon a völgyön azért, mert Isten már elkészítette, és bizonyosan megadja. Olyan csodálatos mindezt végig gondolni, vajon hogyan látom én az Urat, vajon kinek ismerem őt. Nem olyan régen olvastuk, hogy az apostolok cselekedeteihez írott könyvét is a Bibliának, Bibliaolvasó kalauzunk szerint, amikor egyszer csak azt olvassuk, hogy így beszélnek a keresztjénekről, ott az apostolok cselekedete könyvében, hogy ezek, akik az egész világot fölforgatják. És ez engem újból és újból annyira megérint ez a mondat, és nagyon sokszor eszembe jut, hogy lehetséges, hogy arról a pici kisebbségről pár évtizeden belül ezt állapítják meg, csak is így, hogy Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. Hogy lehetséges, hogy azok a tanítványok, akik ott vannak bezárkózva, mert félnek, rettegnek, pünkösd előtt, egy pár évtized múlva felforgatják a világot, és szembeáll velük a római birodalom felfegyverzett erősségével és minden kiépített valójával. Hogy lehetséges, úgyhogy Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. És mindig ez a nagy-nagy kérdés, ami hívő életünknek is, hogy igazából mire akarunk építeni? Mire akarunk építeni? Hol volt az első keresztényeknek az az infrastruktúra? Hol volt az a technikai felkészültség? Hol volt mindaz, ami lehet, hogy sokszor nekünk megvan? Ma élő keresztényeknek egyáltalán nem voltak olyan feltételeik, olyan kényelmi berendezkedésük, sok-sok millió dolgot mondhatnánk, de nem azt mondták, hogy majd ez meg lesz, majd ha az meg lesz, majd ha ez és az már be van biztosítva, hanem tudták, hogy ki az ő uruk, és tudták, hogy Istennel abszolút többségben vannak. És a második, szeretett testvérek, amit Isten a szívemre helyezett, és látunk ebben az Illés történetben a győzelmét tekintve, hogy nem hagyta Illés, hogy a problémák nagyobbra nőjenek, mint ahogy az ő urát ő látta, amilyennek az ő urát ismerte. Millió nehézséget sorolhatott fel Illés. Kezdve onnan, hogy ugye évek óta nem volt eső. Olyan döbbenetes olvasni itt, hogy honnan is szerezték azt a 12 vödör vizet, amivel leöntötték. De hát folytatva azzal, hogy mondhatta volna, egyedül vagyok, itt állok egyes egyedül. Mindenki, aki még hisz az Úrban, az elbújt. Az a barlangokban él. És pont nekem itt kell állni. Pont nekem, hát nem bújhatnék én is el. Igazán megérthetné az Úr, hogy itt mindent legyőzött a nehézség. Hogy ez már egy eleve vesztes dolog. És olyan döbbenetes látni, hogy Jezábel királynő asztaláról élt ez a 850 pogány próféta, az egész országot betöltötte ez a bálvány hit. Millió olyan dolgot mondhatott volna Illés, amelyben azt vallja meg, hogy győztek a nehézségek. És olyan csodálatos látni, hogy nem nőttek a nehézségek az Isten hatalma fölé, hogy mindenek fölött látta az ő urát, és mindenek fölött látta annak ellenére is, ami látszott, ami a szeme előtt volt a mindennapi életben. Az a nagy kérdés, hogy mire nézünk, szeretett testvérek, hogy mire nézünk. Az a nagy kérdés újból és újból, mert a nehézségek azok jönnek minden áldott nap, a nehézségek lehúzzák a testemet, a nehézségek támadnak kívülről, akár a világból, akár embereken keresztül, akár belülről, testünkön keresztül, de ez a nagy kérdés, hogy mire nézek. Az a nagy kérdés, hogy föltekintek-e, vagy pedig letekintek, vagy magamra tekintek. Alapvetően a szívünk a kérdés. Ezért is vallja meg itt olyan csodálatosan Illés, hogy fordítsd vissza a szívüket. Fordítsd vissza hozzád a szívüket, Uram, mert a szívük teljesen átformálódott. És milyen döbbenetes látni, hogy Illés nem csak nem nézett a nehézségekre, hanem még növeli is a nehézségeit. Annyira nagynak látja az Urat, hogy ezt tudja mondani. Tessék, adok nektek egy körelőnyt. Tessék, ti kezditek. És mire már lehet, hogy az összes ember ott a lelátón elfáradt az egészbe, hiszen egész délelőtt nem történt semmi. Lehet, hogy már sokan azt mondták, hogy minek is vagyunk itt. Akkor kezdi meg Illés, amit ő elkezd. Milyen csodálatos látni, hogy azt mondja, ti választátok a bikákat, és ti kezdjétek. Még inkább fokozza ezt, mert tudja, hogy ki az ő ura, és mert tudja, hogy ki az, aki megbízta őt ezzel a feladattal, tudja, mi a dolga, és tudja, hogy ha a dolgát végzi, akkor sokszorosa az, akire számíthat. A mi elképzeléseinken, a mi gondolatainkon felül sokszorosan. Szintén ez a teológiai professzor, akit már idéztem, írja, mindnyájunkra egész sor lehetőség vár, amelyek nagyszerűen tudják magukat megoldhatatlan problémáknak álcázni. Mindnyájunkra egész sor lehetőség vár, amelyek nagyszerűen tudják magukat megoldhatatlan problémáknak álcázni. Ez a nagy kérdés, hogy minek látjuk, az Úr kezében lehetőségnek, vagy megoldhatatlan problémának. És végül a harmadik, szeretett testvérek, Illés győz azért, mert nem emberileg a saját esélytelen helyzetét latolgatja, nem az ő kicsinségére néz, és nem az ő saját képességeire néz. ki is volt ez az Illés. Hogyha Jakab levelét kinyitjuk, a Jakab 5.17 azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint te meg én, szeretett testvérek, mint mi. Olyan csodálatos, hogy amikor azt olvassuk, hogy a tesbiteri Illés, nem is tudjuk, hogy hol volt ez a tesbiter, ahol származott. Nem tudják megállapítani a Biblia tudósok. Nem tudjuk, honnan jött, nem tudjuk, milyen a származása, nem tudjuk, hogy neveltetett. Ugyanolyan ember volt, egy vidéki fiú, akár mondhatnánk így. Egy vidékről jött fiú, akinek bizonyosan ugyanúgy voltak adottságai, képességei, ajándékai, mint nekünk, mint neked. De egy dolog volt fontos neki, hogy nem arra nézett, hogy én ki vagyok, ki nem vagyok, mennyire kicsi vagyok, mennyire senki vagyok, honnan jöttem, hova megyek, hanem a lehetőségekre nézett az Úrban. Mondjam így, hogy kész volt a szíve. Kész volt a szíve, azt tudta mondani, hogy itt vagyok, Uram. Te küldesz? Hát akkor, ha te küldesz, megyek. Ha te mondod, mondom. Ha te mondod, megteszem. Tudom, hogy ha te mondod, ez lehetséges. A készsége volt nagy ennek az Illésnek a szívében. A készsége és a hűsége egész végig. Megmaradt a készsége is, és a hűsége. És ezt áldotta meg Isten. Isten mindannyiunknak ad ajándékokat, mindannyiunknak adott ajándékokat. És mégis sokszor azzal telik el az életünk hívő emberként is, hogy az ember azon gondolkozik, hogy képes vagyok, alkalmas vagyok, meg tudom csinálni, hogy valóban ez rám bízott feladat. És olyan sokszor éppen lekicsinyeljük magunkat azzal, hogy magunkra nézünk, hogy arra nézünk, hogy ki vagyok én akár máshoz képest, másokhoz képest. De amiben nekem benne kell, benne lehet adni, ahhoz pont annyit adott Isten, ami vele együtt, az ő szorzásával együtt elegendő, sőt több, mint elegendő, több, mint lehetséges. Minden emberi értelmet felülmúlóan lehetséges. És ezért olyan nagyon-nagyon csodálatos látni, hogy nem arra tekintett Illés, ki ő, hanem arra tekintett, ki az ő ura. És olyan csodálatos látni ugye ebben az imádságában, amit olvastam, hadd olvassam még egyszer ezt a két verset, a 36-37. Verset, így olvastam, az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Olyan természetesen imádkozik Illés, olyan mindennapos ez a beszélgetése. Annyira látszik belőle, hogy minden percben kapcsolatban van az ő urával, olyan természetesen beszél vele, mint a barátjával. Uram, hozzád viszem, neked adom ezt a nehézséget, és te már tudod. Te már elkészítetted a megoldást. Az ő készsége, az ő hűsége, az ő elhívása és az ő urának ismerete volt nagy Illés szívében és életében. És múlt héten is hallottunk arról az igehirdetésben, hogy Illés személye benne van az egész Bibliában egy csodálatos ívvel, hogy milyen sokszor szó van róla az Ószövetségben, Újszövetségben, hogy mennyire rá alapoznak az újszövetségi tanítók is. Olyan jó volt erről hallani múlt héten. Hadd fejezzem be szintén ennek a teológiai professzornak a gondolataival, ezt írja. Azt hiszem, gyakran azt tekintjük hitnek, amire Istent elképzelései szerint, elképzeléseink szerint képesnek tartjuk. Ha kérünk, csak azért könyörgünk, amit el tudunk képzelni róla. Azt teljesítse. De félünk, nehogy lehetetlenséget kérjünk tőle, mert az esetleg neki problémát okozna. Milyen a mi hitünk, szeretett testvérek? Milyen a mi Urunk, akiben hiszünk, szeretett testvérek? Beszélő Isten, akivel beszélgetünk? Úr ő, uraknak ura, a seregek élő ura, így nevezi Illés őt az ő történeteiben, akinek valóban az ő akarata szerint minden lehetséges, milyen a mi hitünk, hogy merünk hozzá beszélni és tőle kérni. Nagyon sokat jelentett nekem mindig az a kis mondat, már sokszor idéztük itt ige hirdetésekben, én sokszor kiírtam, egyszer egy képeslapon kaptam, ha nem is szó szerint erről szól, de mégis valahol összefoglalja ennek az ige hirdetésnek az üzenetét, így hangzik: ha csüggedni akarsz, akkor nézd mindig magadra. Ha csalódni akarsz, akkor nézd mindig a másik emberre, vagy a körülményekre. És ha győzni akarsz, akkor nézd mindig Jézus Krisztusra. Így legyen. Amen. Áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, hogy ismerhetünk téged, mint a seregek urát, mint a seregek élő urát, mint az uraknak urát. Köszönjük, Urunk, hogy fölemeled most is a mi tekintetünket te rád, és könyörű, Urunk, hogy lehessünk olyan néped, akik visszük tovább, akik éljük, akik minden cselekedetünkben megvalljuk, hogy az uraknak, urának a gyermeke vagyok, és ő küldött engem, és az ő útján járok. Könyörű, Urunk, hogy meg tudjuk vallani ebben a világban, hogy te vagy az Úr. Könyörű, hogy ledőljenek a bálványok. Könyörű, Urunk, ezen a világon, amely bálványgyártó hely, és nem csak 850 Baál próféta van, hanem több millió bálvány. Könyörülj, Urunk, ezen a világon, hogy bele tudjuk kiáltani, hogy egyedül te vagy az élő Úr, aki hatalmasan tud cselekedni. Magasztalunk, drága Jézus Krisztus, aki feltámadásod, kereszthalálod és győzelmed által bizonyítottad, hogy mindenek felett való Úr vagy. És magasztalunk téged, Urunk, hogy lelked által nap mint nap test közelben akarsz lenni, minden dolgunkban, minden utunkban vezetni minket. És köszönjük, hogy imádságnyi távolságra beszélgethetünk veled, és te megadod, megmutatod a te csodálatos hatalmadat mindabban, amiben meg akarod mutatni a mi életünkben is, és a mi életünk által is. Könyörű, Urunk, hogy ne magunkra nézzünk, ne a magunk kicsinségére, ne a magunkban való kételkedéseinkre, könyörű, hogy ne a nehézségeinkre, problémáinkra. Könyörű, Urunk, hogy benned és általad tudjunk győzni, és könyörű, Urunk, hogy amikor most is nézzük ezeket a játékokat, újból és újból átjárhassa a te győzelmed és a te dicsőítésed a mi életünket. Így legyen. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen.